estét, hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 17. szemeszterének 9. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 17. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Domokos László Békésen született 1973-ban. Középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós kísérleti gimnáziumban, egyetemi tanulmányait Szegeden, a JATÉ-n végezte, ahol 1996-ban szerzett vegyészdiplomát. A PhD fokozatot 2000-ben kapta meg Hollandiában a Twentei Egyetem vegyészmérnöki karán. Egyetemi évei alatt köztársasági elnöki ösztöndíjas volt, a JATÉ-TTK kiváló hallgatója és az MTA kiváló ifjú kutatója címet is elnyerte. Egyetemi diplomamunkája OTDK országos első helyezést kapott, doktori értekezése könyvként is megjelent. Ipari katalizátor fejlesztési munkáját ezidáig 42 nemzetközi szabadalom fémjelzi. Nemzetközi petrolkémia és kőolajfinomítás témájú konferenciák rendszeres előadója. Domokos László 2000 óta a Shell Amsterdami Kutatóközpontjában dolgozik. 2000-től 2005-ig egy új gyártástechnológián alapuló kénáltávolítási katalizátor családot fejlesztett ki, kutatócsoportjával a Shell egyik katalizátorokat forgalmazó vállalata számára. 2005-től a zeolit kutatás felé fordult. Ebben az időszakban újabb katalizátorokat és ezeket felhasználó új zeolit termékcsaládokat fejlesztett ki csoportjával. Új, nagy felbontású és nagy adatsűrűségű automatizált műszeres analízis eljárásokat dolgozott ki, amelyeket azóta is sikeresen alkalmaznak ipari minőségbiztosításra. A Shell GTL üzemében felhasznált új típusú viaszeltávolító katalizátorának gyártását és minőségbiztosítását vezényelte le sikeresen. 2009 után a Shell GTL Fischer-Tropsch technológiájának egyik katalizátor kutatási programját irányította, ahol egy forradalmian új nanorészecskéken alapuló termékcsaládot, a hozzátartozó gyártás technológiát és egy új 3D katalizátor extrudálási gyártási folyamatot fejlesztett ki. 2014 és 15 között üzleti tanácsadóként a Shell Project and Technology felső vezetésének stratégiai, K+F és szervezeti döntéseit készítette elő, majd azok végrehajtását koordinálta. A Shell vezérigazgatói tanácsának belső projektjei közül a Project and Technology 2020-ig tervezett átalakítása és a CTO által vezetett Shell Technology Refresh-t kidolgozásában vett részt. 2016. januárja óta a második generációs bioüzemanyag fejlesztési programba kapcsolódott be. Ennek keretében egy 5 tonna per napos termelési kapacitású próbaüzem felépítését és üzembe helyezését vezeti Bangalore-ban. Felkérem Domokos László urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok!
Szeretném megköszönni az egyetemnek a meghívást, a szervezőgárdának a felkészülésben nyújtott segítséget. Amint az a bevezetőben elhangzott, 20 éve nem élek Magyarországon, és emiatt szabadkoznom kell, 20 év óta ez az első magyar nyelven tartott előadásom. És a 20 év az sajnos rányomta a bélyegét a magyar nyelvtudásomra és a kiejtésemre is, amit a barátaim minden egyes alkalommal nagy-nagy örömmel felhoznak, és emlékeztetek rá, hogy meg kéne tanulni már egyszer végre rendesen magyarul. A Shell-es karrier miatt és a Shell-es működés miatt sajnos a szlájdok azok angolul lesznek, mert hogy belefutottam egy jogi problémába, ami miatt nem lehetett lefordítani őket, emiatt is elnézésüket kérem. ami nagyon érdekes dolog az, amikor valaki a Shell-nél dolgozik, hogy a lehető a legelső kérdés, amit föltesznek, hogy amikor elmondom, hogy a Shell-nél dolgozok, hogy melyik úton? Ami egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát a Shell-ről a legelső gondolat az embernek az, hogy valaki a benzinkúton dolgozik, és erre nagyon jó oka van akárkinek is a világ bármelyik táján, ugyanis 44 ezer, 43 és 43 ezer akárhány száz töltőállomása van a Shell-nek. Na most, hogy ez mekkora nagy szám, ehhez azt is tudni kell, hogy a McDonald's magyarul, annak 36 ezer étterme van a világon. Nekünk meg van 43 ezer töltőállomásunk. Tehát a világon nagyon-nagyon sok helyen jelen vagyunk, és a Shell-es kagyló, a Pecten, az a legjobban felismert olajipari logó ebben a pillanatban, az elmúlt 15 vagy 20 évben ez mindig is így volt. Ha megnézzük a számokat, 93 ezer ember dolgozik a Shell-nél, amit mondtam, több mint 70 országban operálunk. Ami nagyon érdekes, és ez rendszerint a második kérdés, amit föltesznek, hogy miért kerül ennyibe a benzin, ahhoz tudni kell, hogy a Shell nagyjából 2%-át adja a világ kőolaj termelésének. Tehát, ha amikor valaki megkérdezte, hogy miért kerül ennyibe az olaj, akkor mindig azt mondom, hogy kérdezzük meg a másik 98%-ot, mert ők majd meg tudják mondani. Tehát annak ellenére, hogy egy óriási vállalat vagyunk, és a világ bármelyik kontinensén jelen vagyunk, ennek ellenére csak 2%-ára, tehát a világ kőolaj termelésének csak 2%-ára felelünk, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés. Tehát ennyi beleszólásunk van vállalatként abban, hogy mi mennyibe kerül, miért ennyi az adó rajta, miért így van összerakva, miért ennyi a károsanyag kibocsátás, hogyha valaki ezt elégeti, és így tovább. Na most a Shell nem csak benzint, vagy dízelolajat, vagy földgázt ad el, mi a teljes terméskálán a kezdetektől egészen a végig benne vagyunk az üzletben, nyakig, fejtetőig, vagy csak derékig, tehát a kőolaj megtalálása, a kitermelése, vagy a földgáz megtalálása kitermelésétől kezdve, a kőolaj finomítás, földolgozás, amit a bevezetőben is említettek, a GTL, tehát a gas to liquid, tehát a gázból a mindenféle üzemanyagokat és kerülőket előállító eljáráson keresztül. Nagyon-nagyon fontos része a Shell-nek az, hogy mi el is adjuk. Tehát a Shell amennyit kitermel, annak körülbelül kétszeresét, majdnem háromszorosa mennyiséggel kereskedik. Tehát ha kitermeltünk mondjuk 3 millió hordónyi olajat egy nap, annak körülbelül kétszeresét adjuk el, vesszük a nemzetközi piacon. És emellett van egy bioüzemanyag gyártásunk is, vannak szélerőműveink, vannak napelemekkel vagy napenergián alapuló erőműveink, és persze megvan az a vásárlókat és a cégeket kiszolgáló részegységünk is, amit mindenki ismer a hétköznapokból. Most Shell az egy különleges vállalat egy másik szempontból is, ez pedig az, hogy hogyan viszonyul a technológiához. Az olajvállalatok nagyon gyakran úgy vannak felosztva, hogy van egy rész, ami az olaj fúrással, vagy földgáz fúrással foglalkozik, a másik pedig a feldolgozásával és kereskedésével. A Shell az egy olyan vállalat, ahol a kőolaj keresés, fúrás, kitermelés, az, amit mi úgy hívunk, hogy upstream, a kőolaj feldolgozás, földgáz feldolgozás, kereskedés, amit mi úgy hívunk, hogy downstream mellett, van egy harmadik nagyon fontos részegysége, ez pedig a projects and technology, tehát a projektek és a technológiai rész. Mi vagyunk az egyetlen egy olyan vállalat, ahol a igazgató bizottsági szinten ott van valaki, aki a technológiát képviseli, aki azért felel, hogy mennyi pénzt költünk el, kutatásra, fejlesztésre, mibe fektetünk bele, és miért. Ezen a részegységen belül van egy olyan elem, amit úgy hívnak, hogy downstream technologies, tehát ez az, ami ezekkel a különböző részlegeknek a technológiával foglalkozik, és ez alatt, ebben a részegységben vannak benne a katalizátor vállalatok, ahol most én dolgozom. Tehát ez a 93 ezer emberből, aki most itt van a színpadon. A technológiai fejlesztés a Shell-en belül világszinten zajlik, tehát ahogy mi szoktuk mondani, hogy a régi angol kifejezés, hogy nem megy le a nap, az angol birodalmon belül, a selles tudományos vagy kutatási fejlesztésen belül sem megy le a nap, mert a világon mindenhol, tehát az északi féltekén megtalálhatók vagyunk. A fő helyek az USA-ban Houstonban van, Hollandiában Amsterdamban és Indiában Bangalore-ban, és emellett még vannak egyéb kutatóhelyek, ahol bizonyos célirányos technológia fejlesztéssel foglalkozunk. Tehát ha például valaki arra kíváncsi, hogy hol fejlesztjük ki a legtöbb üzemanyagot, akkor vagy Houstonba kell elmennie, vagy Hamburgba. Itt van a lehető, tehát itt van koncentrálva, ahol a V-Power Diesel, meg a V-Power Sima, meg az akármilyen másfajta selles üzemanyagokkal foglalkoznak. Én 20 éve Hollandiában élek, és Amsterdamban dolgozom. Ezért van a narancsága. Nyakkendő rajtam. Na most a Shellnek nagyon-nagyon-nagyon hosszú, több mint 100 éves visszamenőleges tudományos renoméja van. Tehát nagyon sok dolgot mi találtam ki először. Van egy közkedvelt mondás az olajiparban, ami úgy szól, hogy a Shell majd föltalálja, a BP az először alkalmazza, az Exxon pedig keres vele egy csomó pénzt. És ez rendszerint így volt. Tehát nagyon-nagyon sok olyan technológiát fejlesztett ki a Shell, amit mi kitaláltunk, utána szabadalmaztattunk, a BP az megvette vagy a jogokat, vagy egyszerűen úgy döntöttek, hogy ennek ellenére azt, hogy most a Shell-el szabadon, mi csak megépítjük, és 15 vagy 20 év múlva az Exxon az tényleg nagyon sok pénzt keresett vele. És például a Fischer-Tropsch, ami egy nagyon-nagyon menő technológia most a Shell-en belül, ez a 900-as évek környékén. Akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni, aztán a 70-es években tértünk rá vissza, aztán a 90-es években kezdtünk el vele megint nagyon komolyan foglalkozni, és 2012-ben építettük fel a világ legnagyobb GTL-es üzemét, ahol most jelenleg az összes nagyértékű kenőolajokhoz az alapanyagokat gyártjuk. Most ilyen szempontból a Shell nagyon-nagyon sok pénzt pumpál az innovációba, tehát a kutatás és fejlesztésbe, éves szinten több mint egy milliárd dollárt, amit pont most néztem, a magyarországi teljes kutatás és fejlesztésre eltöltött összeg 2014-ben a statisztikai hivatal szerint kb. 370 millió, vagy milliárd forint volt, ami nagyjából 1,2 milliárd, vagy 1,3 milliárd dollárnak felel meg, vagy a körül van. Tehát az egy kicsivel több csak, mint a Shell-es éves kutatásfejlesztésre eltöltött összeg. És látszik is, hogy a szabadalmak számában is nagyon-nagyon ott vagyunk. Ebben az évben, 2014-ben, ebből a 320 körüli számból nekem 8 szabadalmam volt. Tehát azért az, hogy ilyenkor az ember látja ezt, akkor hozzá tudja képzelni, hogy a legfőső csík talán, vagy a legalsó az én voltam. A Shell az egy harmadik szempontból is nagyon-nagyon érdekes vállalat, mert mi voltunk a legeslegelső vállalat a 2000-es évek elején, akik elkezdtek a globális klímaváltozásról nagyon-nagyon hangosan beszélni. És emiatt a Shell rengeteg olajvállalati ellenséget is beszerzett magának, tehát gondoljunk arra, hogy akkor sem az Exxon, sem a BP, sem a Total, sem egyik másik nagy olajvállalat erről nem beszélt. Mi kezdtünk arról beszélni, hogy a klíma változik, és annak idején nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztunk, hogy nem arról beszéltünk, hogy most melegszik a Föld, vagy hűl, vagy akármi, hanem arról, hogy egyszerűen változik, tehát az emberi befolyás miatt megváltozik az éghajlat. És mi mondunk azok, akik legelőször kezdtek arra beszélni, hogy ha a növekedés az így folytatódik tovább, akkor előbb vagy utóbb elérkezünk egy olyan helyzetbe, amikor sokkal-sokkal több energiára lenne a Földnek szüksége, azért, mert az életmód változik, mindenkinek nagyobb háza van, vagy egyáltalán olyan életmódot szeretne folytatni, ami sokkal több energiát kíván, azért, mert egyre több embernek lesz autója, azért, mert egyre több olyan dolgot csinálunk, ami egyre több energiát emészt fel. Tehát az ember belegondol, egy fakockából fölépített játéknak az elkészítésére sokkal kevesebb energia kell, mint egy iPhone legyártásához. Tehát az átlagos európai vagy nem európai játékszereknek az energia sűrűsége drasztikusan emelkedik. És mindennek az a következménye, hogy egy idő után akármit is csinálunk, fogunk fogyni. Tehát valaminek majd engednie kell. Vagy az energiafelhasználásunkat kell átalakítani, vagy ki kell találni valamit, amitől sokkal több energiát tudunk letenni az asztalra. És néhány szám. Tehát 2050-re a Shell-es irodalom szerint kb. 9 milliárd ember fog a Földön élni, és mivel hogy nagyjából megháromszorozódik majd a gépjárműpark 2050-re, ebből az következik, hogy akár, hogyha mindent úgy hagynánk, hogy most van, és csak az átlagos fejlődés és az üzemanyag megtakarítás és az átlagos fogyasztás csökkenést veszük figyelembe, akkor gigantikus mértékben meg fog változni a kibocsátott széndioxid mennyisége. Most ez az, amikor minden úgy van, ahogy most van. Tehát valaminek történnie kell, mert egyébként nagyon nagy baj lesz. A másik oldal ennek, hogyha nem a gépjárműparkról közelítjük meg, hanem simán, tehát úgy nézzük meg, hogy mennyi a totális energiafelhasználás mondjuk egy családnak, hogyha ezt összekapcsoljuk avval, hogy mennyivel több ember lesz, és az, hogy mennyivel fog megváltozni az életmód, tehát hogy mennyivel több elektronikai cikkünk lesz, mennyivel több embernek lesz különböző fűtési, hűtési igénye, hány liter vizet használsz el egy nap fürdésre arra, hogy lehúzd a WC-t. Tehát ilyen alapvető dolgok, amik nagyon-nagyon sok embernek, még Magyarországon is teljesen alapvető szükséglete, és mondjuk 2 vagy 3 milliárd embernek viszont nem, és ők nagyon szeretnék, hogy ez nekik is alapvető szükségletük legyen. Tehát ne gondolkozzon arra, hogy most a WC, amikor megnyomom a gombot, akkor lemegy 15 liter víz. Tehát hogy az ne arra gondoljon, hogy 15 liter vízből 5 napig tudnék élni. Ebből innék, főznék, mosnék, mindent. Tehát az a mostani indiai munkám során nagyon sokszor konfrontálódom a különböző életstílusokkal, ami nekem normális, vagy ami valakinek, aki egy teljesen más országban, teljesen más életkörülmények között él, az normális egy ilyen embereknek. Ez annyit jelent, hogy az energia felhasználásunk 2050-re nagyjából meg fog duplázódni. És a nagy baj az az, hogy nincs. Tehát, hogy akármit csinálunk, nincs ennyi energia. Tehát ha az összes kőszénfejtő maximumra kapcsolni, az összes földgáz, kőolaj kitermelés maximumra kapcsolni, hogyha teljesen orvézésig nyomnánk a napelemeket, a szélerőműket, akkor sincs ennyi energia. Tehát nem lesz ennyi energia. És itt valamit ezzel kezdenünk kell. A Shell-en belül az egyik megoldás, amit mi szisztematikusan csinálunk már kb. 20 éve, az a szenárió munka, ami annyit jelent, hogy egy okos csapat összeáll 2-3 évente, és elkezdenek azon gondolkozni, hogy a jelenlegi technológiai fejlődés alapján, meg amit előre tudunk vetíteni, milyen lehetőségek állnak az emberiség előtt. Na most ez a csapat, amikor azon gondolkozik, hogy minek lehet olyan hatása az emberiségre, aminek következtében az emberiség, tehát a létszám növekedés jelentősen vagy lelassul, vagy megáll, akkor a különböző jelenségekhez hozzá tudnak tenni egy valószínűséget. És azt mondják például, hogy a szupernóva fölrobbanna valahol olyan közel a Földhöz, hogy a sugárzáson mindenki meghal, annak a valószínűsége az nagyon-nagyon sok nullával a tizedes jel után van. Tehát nagyon-nagyon kis valószínűség. És akkor például a most, ami jelen pillanatban nagyon sok embert foglalkoztat, az például a vallásos felélénkülés, vagy valamiféle politikai vagy gazdasági, tehát 2008-as világválság, annak a hatása arra, hogy lecsökkenjen a globális populáció, az kb. 10% volt. Na most a kérdés az, hogy a hallgatóság szerint, tessék nyugodtan bekiabálni, mekkora valószínűsége annak, hogy a globális populáció csökkenni fog, hogyha beleszaladunk egy ilyen vagy klímaváltozási óriási felhőgomolyabba, vagy valamiféle ecological, az természeti katasztrófába. Tehát mekkora ennek a valószínűsége a jelenlegi tudományos állás szerint? 10%, 20%, 50%, 70%, 90%, 100, oké. Egy 100 itt, akárki más? 1, 30, 50, fele-fele. Az elkövetkező 10 évben 50-50%-os esélyünk van arra, hogy olyan olyan természeti katasztrófába szaladjon bele az emberiség, aminek hatására a globális populáció csökkenni fog. Tehát nem 10 000 ember hal meg, nem 20 000 ember hal meg, hanem a 7 milliárdból legalább a 10%-ra. Az ember elkezd ezen gondolkozni. És ezt meg kell oldani. Na, akkor ezek után elérkeztem az előadás első részéhez, amiből arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt 300 évben nagyjából milyen kört jártunk be az energiafelhasználás terén. Mielőtt elindulunk, hogy azért tényleg globálisan kezdjünk el gondolkozni, egy kérdés. Van egy amazoni törzs, úgy hívják őket, hogy Yanomamo. Íjuk van vadásznak, tehát teljesen primitív halász, vadász, madarász módon tengetik az életüket, és az éves bevételük az nagyjából $90-nek felel meg. Van egy másik törzs, akik a Manhattan szigeten érnek, úgy hívják, hogy a New Yorkiak, és nekik az éves bevételük $36,000 átlagosan. Ebben benne vannak a bankárok, Donald Trumptól kezdődően, a takarítónénig is, a hajléktalanokig mindenki. A Yanomamők, hogyha a $90-ot el akarják költeni, hipotetikusan, akkor kb. 150 különböző dolgot tudnának a $90-ért venni, nem összesen, hanem a $90-ba lehet, hogy csak egy dolgot tudna venni, de lehet, hogy tudna venni két másik dolgot is. Tehát összesen 150 különböző dologra tudná elkölteni, hogyha egyszer egy dolgot valamit akar venni, 150 dologból tud választani. Ezt úgy hívja az angol, hogy a stock keeping unit, tehát az, hogy hányfajta különböző termék van fönt a supermarket polcán. És a kérdés az az, hogy a New Yorki törzsfőnök a $36,000-jából hány dolgot tudna venni. Tehát most ebbe azt kell gondolni, hogy tudok venni belőle egy darab rágót is, de tudok venni belőle egy $37,000 autót is. Ez kettőnek számít. Tudok venni belőle tejport is, hogyha akarok, vagy akármit, mosóport. Tehát hány darab különböző dolgot lehet venni $36,000 határ értékig? Most New Yorkban. 100 000. 1 millió. Hány? 2 millió. A válasz az több mint 15 milliárd. A 2 millió az azért érdekes, mert ebben a könyvben, ami ott van alól, akit érdekel olvasni, a 2 milliót azt úgy hozzák fel, hogy ha megnézzük azoknak a rózsoknak a számát, amik a sötét rózsaszintől a mély bordóig terjednek, csak a rózsok, abból 2 millió különböző fajta van most New Yorkban. Csak a rúzsból. Egyébként elég bemenni a szupermarketbe, az ember belegondol, hogy hányfajta műzli van, hányfajta mosópor van. Amikor az ember elkezd világméretben gondolkozni, akkor nagyon-nagyon sok szám kicsi lesz. Na, szóval, merre haladtunk az energiafelhasználásban? Ez egy háromszögletű diagram, amit elég nehéz első ránézésre elolvasni. Hogyha megnézzük, akkor az olaj és a gáz mennyiség az ebbe az irányba növekszik. A nem fosszilis energiahordozók az ebbe az irányba, és a kőszén az pedig ebbe az irányba. És ezeket a diagramokat nagyon-nagyon gyakran használják az energiaiparban, mert ez mutatja, hogy az összege bármelyik pontnak ebben a háromszögben mindig 100%-ot ad ki. Tehát nagyon egyszerűen meg lehet határozni, hogy leteszek egy pontot, akkor az ennyi százalék nem fosszilis, ennyi százalék olaj és gáz, és ennyi százalék kőszén. Na, tehát honnan indultunk? Vagy nem, hát ugye van a nem fosszilis, ez ugye a legrégebbi, ez a gyűjtögető életmód, akármit, amit találsz, el tudsz égetni, de emellett vannak a legújabbak is, tehát a bioüzemanyag, napelemek, szél, meg a nukleáris energia. Az olaj és a gáz, vagy a kőszén az ugye kőszén, az olaj és gáz, az pedig olaj és gáz. Ebbe beletartozik most a palagáz is. Tehát az elmúlt 300 évben megtettünk majdnem egy kört. Tehát az 1700-as, 1600-as években kezdtek el kőszint használni, addig csak nem fosszilis, tehát teljesen megújuló természetes energiaforrások, a fa, tőzeg, széna, szalma, mindenféle ilyen dolgot, amit el lehetett üzelni. A 1800-as, tehát 1850-es évektől kezdődően rohamosan megnőtt a kőszint felhasználás. Ez pedig ugye a gőzgépek elterjedésének volt köszönhető. Az első Newcomen gőzgépet azt valamikor 1720-as évek környékén építették meg, de az 1800-as évek közepétől kezdődött el rohamosan terjedni, úgyhogy tényleg globálisan kezdte el kiszorítani a nem fosszilis energiahordozókat. Utána volt az olajrobbanás, 1954, 1970, és most itt vagyunk. Ami a kőszenet nem szorította teljesen vissza, a nem fosszilisokat sem, mert ugye a fejlődő országokban még nagyon-nagyon sok energiát termelnek ebből. A közszén pedig nagyon-nagyon sok országban az alap energia ellátás, az alap áramellátás az rendszerint vagy közszénnel vagy nukleáris energiával biztosítják. És ami előttünk áll, és ez tényleg egy olyan út, amit nem igazán lehet máshogy kitalálni, az az, hogy el kell ebből a mai pontból jutni valahova ide. És ez a két útvonal, ez két selles szenárió, tehát ez amit mi mondunk, hogy szerintünk ennek meg kell történni, és meg is fog valószínű, hogy valahogy történni. Ami érdekes, hogy a Greenpeace ugyanezt az ábrát használja, nekik a 2050-es pontok az már itt van. Tehát ők azt mondják, hogy az elkövetkező 35 évben egyszerűen teljesen ki kell szorítani a kőszenet is, meg az olajat is, meg a gázt is, az energia mixből. Szerintük ez nem fog sikerülni. És ez azért nem fog sikerülni, mert ha megnézzük, hogy most mennyi energia felhasználásunk van, és annak hanyad része a fosszilis energia, ami nagyjából ez, az egyszerűen túl sok. Van egy híres kérdés, marketinges kérdés, hogy ha föltaláltad a lehető legjobb fogkefét, ami a világon van, ennél nincs jobb fogkefe, és le tudod gyártani olyan olcsón, hogy ingyen tudod adni mindenkinek, akkor mennyi időbe fog telni az, hogy a világon az összes ember ezt a fogkefét használja, aki fogkefét használ. Egy nap, két nap, 10 nap, tehát le tudsz gyártani bármennyit, nem kerül semmibe, és ez a legjobb. Tehát mindenki ezt fogja választani. Mennyi időbe fog telni, amíg mindenki, aki fogkefét használja, ezt a fogkefét fogja használni? 9 hónap? A válasz az körülbelül 3 hónap. Mert 3 hónapba telik, amíg mindenki eljut abba az állapotba, hogy a régi fogkefé már olyan rossz, hogy most már tényleg kéne venni egy újat. És ez az alap indoka annak, amiért mi úgy gondoljuk, hogy ez a változás nem fog olyan gyorsan megtörténni, mert egyszerűen annyi tőkét fektetett be a világ a jelenlegi energia rendszerbe, és ez tényleg egy rendszer már, ez nem csak individuális hőerőművek itt-ottam ott, hogy ezt lecserélni nem lehet olyan gyorsan, ahogy a Greenpeace szeretné. És a Shell-nek, ahogy mondtam, különböző szenáriói vannak, ahol mindenféle különböző szempontok szerint próbáljuk előrevetíteni, hogy hogy fog kinézni a világ 10, 20, 30, 50 év múlva. Az egyik jelenlegi az a mountains, a hegyek, amiben fölülről irányított, centralizált megoldásokat próbál a világ torkán lenyomni. Tehát az azt jelenti, hogy kisvárosokban, nem sok autóval, a lehető legtöbb hidrogén, lehető legtöbb újra, tehát hogy mondják, tehát megújuló energiaforrás alapján fog a világ történni, és még ebben is, hogyha megnézzük, a teljes olajfelhasználás csak egy kicsit szorul vissza a mostani, vagy a 2010-es állapotokhoz képest. És ebben benne van az, hogy az összes törvényhozása lehető leggyorsabban azt fog előrni, hogy senki ne járjon autóval. Ha megnézzük a másik szenáriót, ami az óceánok nevet viseli, amiben ami azon alapul, hogy teljesen alulról, teljesen turbulens módon, kaotikus módon, önszerveződő módon alakul ki a világ, és senki nem mondja meg senkinek, hogy mit hogy csináljon. Ez szerint is fog egy kicsit csökkenni az olajfelhasználás egy maximum után, de sokkal kevesebbet. És például itt a napenergia sokkal magasabb értékben lesz, ugye az előzőben a nukleáris energia volt sokkal magasabb arányban. Tehát amikor központilag próbáljuk megoldani, a napenergia az pedig sokkal jobban disztribuált, sokkal jobban megosztott, szétosztott energiaforrás jelent. Na most ami nekünk még érdekes a Shell szempontjából, ugye a töltőállomás, tehát a kutak szempontjából, hogy mennyi olajat, dízelolajat vagy benzint fogunk eladni. 2050-re még mindig többet fogunk eladni, mint amit most eladunk. Annak ellenére, hogy ebben a szenárióban szerintünk az elektromosság és a hidrogénhajtású kocsiknak sokkal magasabb lesz az aránya. Kevesebb autó lesz, de ezen autók között sokkal több lesz az, amelyik elektromos vagy hidrogénhajtású lesz, míg az óceánban kevesebbek lesznek, és sokkal több folyékony üzemanyagú autó lesz. Na most van még egy oka, ami miatt a Shell-nél mi nagyon hiszünk abban, hogy ez a változás nem fog nagyon gyorsan megtörténni, és az, hogy az ember visszatekint az elmúlt 100 évre, hogy hogyan törtek át a különböző technológiai vívmányok, azt, törték át azt a szintet, hogy globálisan egyszerűen megkezdték meghatározni az, hogy milyen típusú energiát használunk föl, az kb. 30 évet tesz majdnem mindenkinek. Tehát azt nézzük meg, hogy az első, az szerintem az a nukleáris, aztán a kondenzált, minek nevezik ezt, földgáz, kondenzált földgáz, akkor az első generációs bioüzemanyagok, az etanol, itt van a szélenergia, mindegyik ugyanazt a fejlődési szintet mutatja. Most itt pont az, ami megtéveszt az embereket, amikor azt látják a híradóban, hogy valaki csinált már ilyet egyet. Vagy valaki épített mondjuk 10 megawattos vagy 100 megawattos szélerő farmot, tehát szélerőmű farmot. Ugye ez nagyon-nagyon kevés. Tehát itt terajoule-okból számolunk, és nagyjából 10 a 6. terajoule, azaz 1 exajoule. Tehát ha visszamegyünk, ez az 1 exajoule itt. Tehát az első csík, amit ezen a világméretű ábrán elkezd az ember látni. Tehát el kell érni ezt a minimális százalékát akármelyik új típusú energiaforrásnak, hogy egyszerűen világviszonylatban beleszámítson az összes számításba. Tehát hogy az emberek egyszerűen elkezdjék komolyan venni, hogy mondjuk most a szélenergia vagy a nukleáris energia az egy komoly faktor. Tehát a nukleáris energia elérte ezt az 1%-et, ez a 16. terajoule az 1 exajoule. Itt ért el a 70-es évek elején, amikor azt kellett mondani, hogy innentől kezdve a nukleáris energia az nem csak egy játékszer, hanem mostantól kezdve országok vagy kontinensek kezdhetnek el erre a típusú energiára komolyan számítani. Na most ennek a fejlődésnek három szakasza van. Az első az, amikor a technológiát valaki kitalálja, és elkezdi megépíteni. A második az, amikor elkezdik országos vagy világméretűen egyszerűen ezeket a dolgokat telepíteni. És a harmadik az, amikor összeáll az egész egy új rendszerre. Tehát, hogy összeállt régen a kőszénen alapuló elektromos erőművek, utána beleálltak a gázturbinás erőművek, az olajerőművek, utána azok kiszálltak, bejöttek a nukleárisak. Tehát el kell érniük egy bizonyos nagyságot, egy bizonyos globális nagyságot ahhoz, hogy egyszerűen a rendszergazdák, és ugye most nem az IT rendszergazdákra, hanem az energia rendszergazdákra gondolok, azok elkezdenek komolyan gondolkozni arról, hogy igen, ez most már számít. És sajnos sem a szél, sem a napenergia még nem számít ide. Tehát még nagyon-nagyon sokat kéne ehhez telepíteni, nagyon sok szélerőművet, nagyon sok napenergián vagy napelemmel működő erőművet kéne ahhoz telepíteni, hogy elérjék azt a minimális 1%-ot globális szinten, hogy az emberek, akik ebben komolyan foglalkoznak, tényleg komolyan is vegyék. Itt egy kis update, tehát a nukleáris energia egy Fukushima történt. Ez az első generációs bioüzemanyagok, etanol, látszik, hogy töretlenül megy előre, 2008-as válság, szél és napenergia. Tehát a napenergia, a szélenergia az már most ott van, hogy tényleg, tehát például én tudom, Hollandiában most kezdtek el arra beszélni, hogy kb. Egy 100 milliárd eurót kéne ebbe befektetni, hogy Hollandiának kb. Egy 5%-a az energiafelhasználását mostantól szélenergiával tudjuk fedezni. A napenergia az még nincs ott. És ez itt, ja igen, a szén carbon capture storage, tehát a széndioxid megfogás vagy elnyelete is technológia, az pedig ennyire távol van. Ami még érdekes, és itt szerintem ez az ábla, amit szeretnék kiemelni, az, hogy a kőolajiparban öntött tőke éves szinten, az ideig mindig növekedett, és az elmúlt két évben történt az, hogy csökkent, ez a 2016-os előrevetített állapot, és ez pedig a napenergiára költött világméretű befektetés. Tehát nagyon valószínű, hogy vagy ebben az évben, vagy a következő évben lesz először az, hogy napenergiába világméreten több tőkét fog az ipar meg a gazdaság beleölni, hogy az alapbázis kapacitást még tovább képítse. Na. Nagyon-nagyon sok szomorú arcot látok. Tehát nekem most nem az a feladatom, hogy mindenkit elkeserítsek, de sajnos erről beszélni kell, mert az elkövetkezendő 20 vagy 30 évben, és ha tegezhetlek benneteket, ez lesz a ti feladatodok, tehát ezt meg kell majd oldani. Következő, biofuels, mit csinálunk a Shell-nél? De előtte feladat. Az e-cast az egy olyan vállalat, ami elektromos jukeboxokat gyárt, tehát amikor bemegy a bárban, be tudod nyomni, és ez olyan, mint egy MP3-as lejátszó, csak ugye az ki van hangosítva, és van kb. Egy olyan 15 vagy 20 ezer nem tudom, egy 10 000 daluk. De most a 10 000 dalban a legeslegutolsó sikertől egészen az operettekig, meg a bálnák párzási táncáig mindent ki lehet kérni. Csak kérdés az az, hogy, és ugye néhányhoz azért keményen kell nyomni a gombokat, tehát még egy választás, meg még egy választás, meg egy kategória, és onnantól kezdve tudod kiválasztani a dalt, hogy hány százalékát választották az emberek az elmúlt évben, minden egyes negyed évben ezeknek a daloknak. Tehát van a top 40, tehát a top 40-es, top 50-es, top 100-as billboardos daloktól kezdődően egészen a lehet indián tánc, meg akár még. Hány százalékát kérik az emberek a daloknak? 1%. 5%. 10%. Hátsó sorok nagyon halkak. 0,1%. A megoldás az 99%. Több, mint 99%. Ha semmiben nem kerül, hogy valamit eljutass a közönséghez, akkor nagyon-nagyon-nagyon valószínűleg majdnem mindent meg fognak venni. Akit ez a koncepció jobban érdekel, az a Long Tail című könyvet kisrendesen olvassa. Az eBay egyébként erre nagyon-nagyon jó példa. Tehát bármit el lehet adni. Bármit. Ha elég olcsó, bármit el lehet adni. És itt van egyébként, ezért is kell a bioüzemekről beszélni, mert az olcsóság az, ami idáig megölt nagyon-nagyon sok technológiát. Most amikor az ember bioüzemekről beszél, akkor sajnos nem lehet csak a bioüzemekről beszélni. Egy csomó minden másról is kell beszélni ezzel együtt. Ugye látszik, hogy például a klímaváltozás, az embereknek a véleményétől attól most, hogy vagy megesszük, vagy eltüzeljük, kérdés, széndioxid és minden más. És amikor az ember technológiát fejleszt, akkor arra is rá kell döbbennie, hogy a technológia fejlesztés az csak az első lépése annak, hogy valami vagy meghódítja a világot, vagy nem. Ezek után ki kell találni, hogy ebből hogy keresünk majd valahogy pénzt, utána ki kell találni, hogy a pénzt keresünk, akkor milyen üzlet, és milyen üzleti tevékenység fogja ezt a pénzt megkeresni, utána föl kell építeni ezt az üzletet, és emellett még kell, hogy a politikai rendszer, a közigazgatás, egy ország elfogadja, vagy a világ elfogadja, hogy ez igen, ez egy olyan technológia, amiért mi pénzt szeretnénk kiadni, és amiért mi megengedjük, hogy az emberek pénzt adjanak ki. Tehát ezért nem egy például heroin kereskedés, az egy nagyon-nagyon rossz üzlet. Mert politikailag, tehát idáig ez a részét még össze tudná hozni az ember, de a politikai része az vállalhatatlan. Legalábbis én nem tudok róla, ugye, hogy hogyan kéne. Na most a politikai része az nagyon-nagyon kényes a bioüzemanyagoknak. Tehát az ember megnézi, hogy bizonyos vállalatok, vagy bizonyos országok, vagy például az EU, az energia, biztonság, vagy a belső gazdaság, vagy pedig a GHG, az a greenhouse gases, tehát a üvegházhatási gázoknak a kérdések között az EU az folyamatosan táncol, és most jelen pillanatban inkább az üvegházhatási gázok kérdés irányában mozdul el, tehát hogy a széndioxidot lecsökkentsük. Az USA, a Kína például azt teljesen, hogy van, hogy energia kell, csókolom. Ha van energia, akkor jó, ha nincs energia, akkor nem érdekel. Tehát amikor az ember egy olyan országban él, ahogy naponta 10-15-ször elmegy az áram, akkor nem igazán van a kedve, vagy nem igazán van kedve a politikusoknak arról beszélni, hogy akkor most kibocsátunk-e sok széndioxidot, vagy lehetne kevesebbet is. Mert az az első gondjuk, hogy nincs áram, tehát valahogy meg kell oldani. A selles bioüzemanyag csoport az néhány dologban keményen hisz, mert hogy az adatok ezt támogatják. Tehát az egyik ilyen példa az, hogy belső égési motort fogunk még nagyon sokáig használni. Most ez nagyon sokaknak nem tetszik, de az ember belegondol, van körülbelül 2 milliárd gépjármű most a Földön, és ebből a 2 milliárd gépjárműnek körülbelül 5% az, ami elektromos. Na most ebből az 5%-ból körülbelül 4,5, több mint 4,5%-a az elektromos moped, amit Kínában az emberek saját maguk barkácsolnak össze, mosógépmotor, hátra teszem az aksit, mert egyébként nem mehet el a gyárba, mert ki van tiltva a belső égésű kismotor, avval nem mehet gyárba. És az akkumulátor az pontan elég, hogy elmegy 10 kilométerre be a gyárba, meg hazamegy, és utána otthon föltölti. Tehát az ember belegondol, hogy múlt héten vagy két hetelező volt a Teslának kijött az új modellje, és hogy 200 ezer vagy 300 ezer ember előjegyezte. A probléma az nem az, hogy 300 ezer ember előjegyezte, hanem az, hogy még van majd 2 milliárd autó, ami belső égésű motorral működik. És ezt kéne leváltani. És ha valaki hallgatja, hogy Elon Musk miről beszél, a legnagyobb gondja az, hogy a gyártási kapacitását fölfejleszi, hogy legalább 100 ezer autót tudjon legyártani. És az még mindig csak 100 ezer autót. Ha 10 évig dolgozik, akkor 1 millió autót fog eladni, de akkor még mindig van 1 milliárd, és nem tudom hány, 999 millió autó, amit még mindig le kéne cserélni, és egyszerűen nincsen rá kapacitás. Most a Shell most az egyik legnagyobb bioüzemanyag előállító vállalat. Ezt nagyon kevesen tudják rólunk. A Raízen nevezetű leányvállalatunk Brazíliában cukornádból bioetanolt gyárt elő, és mi vagyunk az egyik legnagyobb bioetanol kereskedő vállalat is. Csak ez megint, ugye globális méretben ez nem nagyon sok. Tehát ez az a kevesebb, mint 1% a teljes üzemanyag ellátásnak. Ez az, amit most bioetanolként mi eladunk. Miért kezdtük ezt el csinálni? Azért, mert Brazíliában nagyon-nagyon olcsón és nagyon-nagyon gazdaságosan lehet cukornádat gyártani, és a Raízen az egy olyan technológia, ami a cukornádból úgy tud előállítani bioetanolt, hogy nem igazán versenyzünk a cukor előállítással. És elég sokat, több mint 2 milliárd litert álltunk elő évente, de ez a globális mérdőben, ahogy mondtam, ez nagyon-nagyon kevés. Szerintem ezt ugorjuk át. Tehát a legnagyobb elosztói is vagyunk, vagy az egyik legnagyobb elosztói is vagyunk a bioüzemanyagoknak, az első generációs bioüzemanyagoknak. És ami nagyon érdekes, hogy a Shell-en belül nem csak úgy gondolkoznak, amikor technológiát fejlesztünk, hogy akkor most csinálunk egyet, hanem úgy gondolkozunk, hogy van 4, 5, 10, 15 technológia, azt egymással versenyeztetjük, mindegyiket párhuzamosan fejlesztjük, és akkor kb. 4-5 év múlva ránézzünk, hogy melyik haladt el mennyire. Kiválasztjuk azokat, amik a lehető legjobban nyerésre állnak, és azokat továbbfejlesztjük. És ez így működik, és hogyha valaki követi a Shell bioüzemanyagokkal foglalkozó kutatását, idáig több mint 1,3 milliárd dollárt költöttünk el bioüzemanyag fejlesztésre. Tehát mi vagyunk az egyetlen olyan olajvállalat, aki nagyon komoly összegeket költ már erre. És akkor eljöttünk arról, amiről igazán szerettem volna beszélni, az pedig az I squared, tehát az IH kvadrát, vagy IH négyzeten technológia, ami az egyik legígéretesebb második generációs bioüzemanyag technológiánk most. Az első és a második generációs bioüzemanyagokat azt választja el egymástól, hogy az első generációban olyan alapanyagokat használsz föl, amit meg is lehet enni. A második generációban olyan alapanyagokat próbálsz felhasználni, amit nem lehet megenni. Tehát a cukornád az egy olyan alapanyag, amiből cukrot is lehet csinálni, és meg is lehet enni. A második generációban fűrészpor, alga, szalma, kukoricacsutka, ipari szemét, kommunális szemét, tehát ilyen dolgokba kell gondolkozni, ebből próbálom meg üzemanyagot csinálni. Andrei Kolmogorov az egy információval foglalkozó híres ember volt a múlt században, és ő neki az egyik híres mondása az, hogy bármelyik pillanatban a történelemben egy nagyon-nagyon vékony határvonal választja el azt, amiről azt gondoljuk, hogy ez lehetetlen, és amiről azt gondoljuk, hogy ez teljesen magától értetődő trivialitás. És ebben a nagyon vékony határvonalban történnek meg a felfedezések. És azért választottam ezt az idézetet, mert amiről fogok beszélni, miután elmondom, hogy hogyan működik, nagyon remélhetőleg mindenkinek úgy fog lecsapódni, hogy ez teljesen természetes, ezt így kell csinálni. Na, vágjon bele! De még mielőtt belevágunk. A tévében látható vetélkedőkön, angol csatornákon van egy ilyen típusú kérdés, amit föltesznek, hogy ha ez a válasz, akkor mi a kérdés? Na most a válasz az, hogy Európában a 20. században és USA-ban kevesebb, mint 2% volt. A gyűjtögető vadászó életmódot folytató emberek között a 20. században globálisan 30 és 60% között volt. Mi a kérdés? ha ez a válasz. Akárki? Édesanyám kedves mondása mindig az, hogy a fejünket azért tették a testünkre, vagy nem azért tették a testünkre, hogy a hátsókat ellensúlyozza, hanem azért, hogy használjuk. Nyilvessző okozta sebesülés. Nagyon jó. Valaki más? Újrahasznosítás? Ez is nagyon jó. Harmadik? Tehát az első az nyilvessző okozta sebesülés, ott a második újrahasznosítás. A jövő reményei vagytok. Az első volt nagyon közel hozzá. A hivatalos megoldás, akit érdekel a részlet, a Steve Pinkertől olvas ezt a könyvet, a Blank Slate. Nagyon-nagyon jó könyv. Erőszakos halál, más ember által okozott erőszakos halál oka, hogy meghalljon. Két világháború. És csak kevesebb, mint 2% a teljes populációnak Európában és USA-ban halt meg más ember által okozott erőszakos halála. Tehát lelövöm, megszórom, megfojtom, megmérgezem, minden beleszámít. Lelököm a hídról. Váratlan, ugye? Pedig tényleg így van. Tehát a vadász, hogy üdvekült életmódban a bosszú, az egy alapvető stratégia. És több, mint, tehát attól függően, hogy hol, nagyjából a fele a halálozásoknak ez, bosszú által. Szóval, hogyha valaki egy jófajta második generációs biotechnológiát akar előállítani, akkor mit kéne csinálnia? Tehát hogy néz ki az ideális második generációs bioüzemanyagot előállító technológia? Tehát egy új technológia lenne, amiben valamiféle petrokémiai eljárást csinálunk, vagy át kell alakítani az anyagokat, tehát vagy varázslás, vagy petrokémia, ami közvetlenül alakítja át a biomasszát üzemanyaggá, mégpedig úgy, hogy a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása nagyon alacsony, tehát bizonyos, ez a 65% ez azért van, mert az összes, tehát a G8-as országok azt mondják, hogy 65% alatt kell legyen a széndioxid kibocsátás, akkor elfogadjuk, hogy ez zöld technológia. És ami persze valami pénzt is hozzon, egy viszonylag alacsonyabb eljárási volumennél. Tehát kb. 100 tonna naponta földolgozzuk, akkor már pénz kell, hogy hozzon a konyhára. Most van egy kiindulásanyag, van egy eljárás, vannak a termékek. Ideálisan az lenne a legjobb, hogyha bármit tudunk beletenni, tehát mondjuk bele tudunk tenni kommunális hulladékot, akármilyen agrikultúra, tehát ilyen mezőgazdasági hulladékot, fűrészport, fahulladékot, papírhulladékot, az Energy Crops az olyan fajta növényeket, amit azért terveztünk, mert magas az energiatartalmuk, vagy algát. Aztán jöjjön ki belőle először is üzemanyag, tehát az nagyon fontos. Aztán olyan széndioxid, ami biológiailag gerjesztett, nem mit csináljuk, hanem a kiindulásanyagból származik. Magas nyomású gőz, hogy áramot akarunk termelni, vagy víz, tiszta víz, az is jó lenne, hogyha még csinálna műtrágyát is, meg a biochar, az pedig bio alapanyagú szén. Tehát amit vagy elégetsz, vagy pedig ugyanúgy trágyázásra tudsz használni. Miért akarunk üzemanyagot csinálni? Azért, mert az üzemanyagoknak van a legnagyobb energiasűrűsége. Térfogatilag is, meg tömegileg is. Tehát az ember megnézi, itt van az etanol, itt van a sűrített földgáz, itt van a széna, itt vannak az elemek. Tehát az üzemanyagok vannak itt fönt, és ezért használjuk őket a belső égési motorokban is. Tehát tankolsz, és elmész vele 400, 500, 800 kilométerre. Na most még azt is szeretnénk, hogy ne kelljen hozzá hidrogént adni, ne kerüljön sokba, alacsony nyomáson ne korodálja szét az üzemet, tehát hogy megmaradja az üzemet, ha egyszer befektettem a tőkét, akkor 30 évig működjön, és lehetőleg ne kelljen hozzá új dolgot kitalálni. Tehát már megvehető legyen. Hogy néz ki az eljárás? Hát valamit kell kezdeni a bioanyagokkal, tehát össze kell vágni, föl kell darabolni, elő kell készíteni, hogy bekerüljön az eljárásba. Utána nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy akkor most pirolizáljuk. Tehát magas hőmérsékleten megpróbáljuk valahogy gázzá alakítani. Na most ezzel az a baj, és nagyon sokan kipróbálták, hogy a termék, ami kijön a végén, az egy nagyon-nagyon csúnya dolog. Tehát a kőolaj is csúnya, de a pirolízis olaj az aztán tényleg nagyon csúnya. Tehát elképesztő szaga van. Ha ránéz az ember, akkor már szó szerint fáj, tehát irritálja a szemet, irritálja az orrot, irritálja a tüdőt. Nagyon-nagyon korrozív, nagyon alacsony a pH-ja, tehát az azt jelenti, hogy beleteszi az ember a vödörbe, másnap nem találja a vödört, csak az anyagot. Nagyon szeret, tehát nem lehet desztillálni, nem lehet elválasztani. Nagyon-nagyon szeret, hogyha a levegőn hagyja az ember, akkor bepolimerizál. Tehát tényleg az, hogy a vödör nincs ott, és ott van helyett egy vödör alakú, ilyen gumiszerű akármi. Akárkit kérdez meg az ember az olajiparban, szeretnétek venni pirolízis olajat, akkor mindig azt mondják, hogy majd holnap találkozunk. Tehát szabályszerűen a pirolízis olaj megeszi a finomítót. Tehát az ember elkezdi az eljárásba önti bele, és jön ki a finomító a végén. Szóval a pirolízis olaj az nem igazán járható technológia. Na most itt jön az, amit mondtam, hogy a trivialitás és a lehetetlen közötti határ az nagyon-nagyon vékony. A Shell fejlesztett ebben a technológiában, és az volt az ötletünk, hogy mi lenne, hogyha pirolízis helyett hidropirolízist próbálnánk ki. Vagyis azt csináljuk, amit a pirolízises kollégák is csinálnak, csak teszünk hozzá hidrogént, és teszünk hozzá egy olyan katalizátort, ami elősegíti a hidrogén fölvételét a pirolízis során. És ez történik. A leges-legelső alkalom, amikor kipróbáltuk, akkor nem egy fázis jött ki a cső végén, hanem kettő, egy nagyon szépen elkülönülő víz és olajfázis. Az olaj nem volt savas, az olajnak szinte semmilyen oxigén tartalma nem volt, nagyon-nagyon egyszerűen dolgozható föl tovább. Lehet desztillálni. Tehát minden, amit egy vegyészmérnök elvárna ettől az eljárásról, azt ilyen egyszerűen hidrogénnél és egy megfelelő katalizátorral el lehet érni. Ha ez megvan, akkor innentől kezdődően föl lehet építeni körül egy teljes eljárást. Szóval akkor mit is csinálunk? Annyit csinálunk, hogy vesszük a biomasszát, ezt megfelelő katalizátor jelentében és hidrogén jelentében elgázasítjuk, és ennek az a következménye, hogy eladható, felhasználható szénhidrogéneket, üzemanyagot tudunk ebben előállítani. Na most az eljárásnak az az érdekessége, hogy rendszerint, amikor biomasszával foglalkoznak emberek, akkor csak cellulóz alapú biomasszát szeretnének csinálni, amivel az a baj, hogy a cellulóz az a biomasszáknak rendszerint csak a fele. A másik fele az a lignin. És ami az I2, vagyis az IH négyzet technológiának az érdekessége, hogy mi a lignint is le tudjuk bontani. Tehát nem csak a felét használjuk fel a biomasszának, hanem a teljes egészét fel tudjuk használni azért, hogy bioüzemanyagot gyártsunk belőle. Ami még nagyon érdekes, hogy azokat a molekulákat, amiket legyártunk, azok teljességgel azonosak azokkal a molekulákkal, amit az ember most megvesz az üzemanyagkúton. Tehát nincs szükség arra, hogy a motorokat átállítsák, nincs szükség arra, hogy új motorokat fejlesztenek ki, hogy új szigetelő anyagokat találjanak ki hozzá, nem kell a motor technológiát megváltoztatni, az autókat megváltoztatni, annyit tudunk csinálni, hogy ahelyett, hogy fosszilis kőolajból származó benzint töltünk bele, most biomasszából származó benzint tudunk beletölteni. Na, hogy néz ki ez az eljárás? Vesszük a bioanyagot, tehát ami lehet vagy fűrészpor, vagy lehet valamiféle mezőgazdasági hulladék alga, vagy lehet kommunális hulladék is, 15%-os műanyagtartalommal, ami mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt tudják csinálni. Ami az ember belegondol, például Indiában 300 millió tonna hulladékot termel az ország évente. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy piac. Kína az nagyjából ugyanennyi, kicsivel több vagy kevesebb, az USA az csak egy kicsivel kevesebb. Miután földaraboltuk, hidrogénnel együtt betesszük az első hidropirolízises reaktorban, ebben benne van a katalizátor, bejön az anyag, fölhevítődik, a hidrogénnel és a katalizátorra átalakul, és mivel elveszi, tehát csökken a sűrűsége, ezért a szenesített maradványát a biomasszának, azt a gáz kiviszi a reaktorból. Utána ezt egy ciklon segítségével el tudjuk távolítani, és a kialakított savtalan molekulákat, innentől kezdve a gáz tovább viszi a következő reaktorban, ahol tovább hidrogénezzük őket, és utána jön egy elválasztási folyamat, ahol a vizet, az üzemanyagokat és a gáz egymástól eltávolítjuk, vagy egymástól elválasztjuk. Ez egy sima, egyszerű desztilláció, tehát semmi komolyan nem kell gondolni, teljesen hagyományos, most is elérhető desztillációs technológia. Kijönnek az üzemanyagok, tudunk belőle benzint csinálni, tudunk belőle kerozint csinálni és gázolajat. A gázok részét és a vizet aztán egy hidrogénüzemben vízgőz eljárással, tehát amivel a széndioxidot is átalakítjuk víz és széndioxidból, nem, monoxidból és vízből csinálunk széndioxidot és hidrogént, és a gázok többi részéből is hidrogént tudunk csinálni, csinálunk hidrogént, és a végén összekapcsoljuk egy nagy kompresszorral, és ez hajtja az egész berendezést. Ami új a technológiában, az az első reaktor, és azért is hívjuk I2-nek, mert hogy ez egy integrált hidropirolízis és hydrotreating, tehát hidrogénizéses eljárás. Ami új a technológiában, az ez a reaktor. Vegyész hallgatók, kezeket föl. Nem sokan vannak. Ti tudjátok, hogy mi az FCC, tehát a fluid catalytic cracking. Az FCC-ben a katalizátort vinnéd tovább. Itt pont az az ötlet, hogy a katalizátor bemad a reaktorban, a bioanyag megy tovább. Tehát a bioanyag jön be itt alól, és az utána kijön, és itt választjuk el. És a gázok, amiket kialakítottunk belőle, utána azt hidrogénezzük. Mi jön ki a cső végén? Ahogy parafrazálni tudnám mondani, ami kijön a cső végén, az nagyon finom. Tehát tényleg finomítjuk a biomasszát. Az USA-ban a kijövő benzin az a legalacsonyabb oktánszámú típust azt már eléri, tehát a simán, ami kijön a cső végén, az bele lehet tankolni az autóba. Az EU-ban ez sajnos nem elég, mert nálam magasabb az oktánszám, de itt már arra elég jó, hogy belekeverjék a hagyományos üzemanyagba. Körülbelül egy olyan 50-60%-ig. A kerozin az mehet a repülőbe, annyira jó a kerozinunk, itt azt mondják, hogy a fagyás pontja az below detection limit, tehát az a mérési hibat határon alul van. Tehát akár hova mehetsz föl, pont azért is van az, hogy most már a hivatalos katonai típusokat is megpróbáljuk regisztráltatni, mert 22 km magasságig nem fagy meg. Tehát ugye az ilyen magas, hogy mondják ezt, nagy magasságú bombázók, meg nem tudom, ilyenfajta repülőknek kell nagyon speciális üzemanyag, és ez szerint ez annyira jó, hogy ez arra is jó. A dízel a legnagyobb, vagy a sima amerikai dízel kategóriát megüti, az EU-t nem, ezen ugye most dolgozunk, de ez is annyira már jó, hogy mint keverési anyagot be lehet tenni megint kb. 50-60%-ig. A sellenbelülés és más olajvállalatokkal is erről már beszéltünk. Mindenki azt mondja, hogy igazándiból nem is akarnánk ezt 100%-ban eladni. Egyrészt azért, mert mindig is adalékolunk, másrészt azért, mert a lehető legtöbb pénzt a bioüzemanyagból akkor lehet kivenni, hogyha nem 100%-ban adjuk el, hanem mondjuk 15-20-30%-ban, mert ezek után jön a lehető legnagyobb állami dotáció. Tehát ilyen szempontból ez a technológia, ami most a kezünkben van, ez már képes arra, hogy bárki ezt felhasználja. Hol tartunk most a világ meghódításában, hogyha így szabad mondani? Nagyon-nagyon sok licencet már eladtunk, nagyon sokban, vagy még többen vagyunk a tárgyalóasztalnál. Ami nagyon érdekes, hogy olajvállalatokat ez a technológia annyira nem érdekli. Ha érdekli őket, akkor az érdekli őket, hogy hogyan tudom a bioüzemanyagot, amit ezek a cégek majd előállítanak, hogyan tudom azt felvásárolni. Az igazán érdeklődő cégek azok például azok, akik fakitermeléssel foglalkoznak, tehát el kell képzelni azt, hogy van egy óriási erdőterületet Kanadában, Észak-Európában, Oroszországban, mindentől távol vagy. A legnagyobb gond az, hogy hogyan kerüljön oda az üzemanyag. Tehát ha le tudnak tenni egy ilyen telepet valahol az erdő közepén, és a fa hulladékfából, a fűrészporból üzemanyagot tudsz előállítani, akkor a teljes operáció, ami ott megy, tehát az összes gépjárműparkod, az teljesen önellátóvá válhat. A másik oldalon pedig, amit mondtam, a kommunális hulladék, nagyon-nagyon sok város, tehát London, New York, Tokió, nagyobb városoknak a legnagyobb gondja az most az, hogy a hulladék elégetésből származó hővel nem tudnak már mit kezdeni. Tehát nem tudják vele, tehát nem tudják, tehát nincs szemétdomba, amire már odaférne a szemét, tehát valamit kell kezdeni kell vele, kiválogatják, és utána csak elégetni tudják. Áramot már nem kell vele termelniük, mert van elég, a hővel, amit termelek, nem tudnak mit kezdeni. Amit ez a technológia nekik most nyújt, az az, hogy ahelyett, hogy hőt termelnének, valamennyi hőt fognak termelni, de emellett mondjuk 15-20-30%-ban üzemanyagot is tudnak csinálni. Na most erre a nagyvárosok nagyon-nagyon érzékenyek, mert például a teljes szemétfeldolgozásukat, a teljes tömegközlekedésüket erre tudnák építeni. Ez az utolsó, vagy utolsó előtti szlájdom. Indiában az is érdekes, hogy a kommunális hulladék mellett nagyon sok mezőgazdasági hulladék van, amit ebben a pillanatban az ország nem más csinál, csak eléget. Tehát égetik a szalmát, az összes mezőgazdasági hulladékot a földön. Amitől az embernek fáj a szíve, hogyha látja, hogy ez mind-mind, ebből mind-mind üzemanyagot lehetne csinálni. Főleg úgy, hogy tudja, hogy az ország nagyon-nagyon-nagyon szeretne még több üzemanyagot importálni, csak nincs elég pénzük rá. Tehát Kína is ugyanígy van, India is ugyanígy van, nagyon-nagyon sok fejlődő országban ez egy átlagos probléma. Tehát hogy a mezőgazdaságuk erős, az iparok még nem annyira, és importból tartják fönt a gépjárműparkokat. Még egy fontos dolog, amiről szerettem volna beszélni, az pedig az, hogy hogyan lehet egy ilyen technológiát kifejleszteni. A CRI, ez az egyik katalizátorvállalatunk, és a Shell most nagyon-nagyon próbál az úgynevezett open innovation, tehát a nyílt innováció irányába elmozdulni, ami annyit jelent, hogy a nagyvállalatok, úgy mint a Shell is, nem mi próbáljuk meg saját magunk kitalálni az egész technológiát az elejétől a teljesen végéig. Megvannak azok a részek, amikben mi nagyon jók vagyunk, és megvannak azok a részek, amikben nem vagyunk jók. Tehát a Shell tradicionálisan nagyon jó a folyadék és gáz halmazállapotú anyagok átalakításában és transportjában. Szilárd halmazállapotú, akkor mi lépünk egyet vagy kettőt hátra, és köszönjük, inkább nem. És vannak olyan más vállalatok, akik ebben viszont nagyon-nagyon jók. És ilyenkor össze kell kapcsolni, vagy össze kell, tehát hogy ilyenkor partnerként kell hozzáállni a dologhoz, mert enélkül nem megy. És igazándiból szerintem enélkül, tehát open innováció nélkül, az elkövetkezendő 30 évben semmi nem fog működni, mert nagyon-nagyon komoly problémák előtt áll az egész Föld, és nagyon-nagyon komoly problémákat kell nagyon-nagyon rövid időn belül majd megoldanunk. Három dologról beszéltem ma. Az egyik az, hogy hogyan változott meg a világ energiaháztartása. A második az volt, hogy milyen fajta bioüzemanyag kutatással és termeléssel foglalkozik a Shell. És a harmadik része pedig az I2 technológia volt, ahol egy második generációs biomasszából üzemanyagot előállítani képes technológiát mutattam be, amit ahogy a konferencia is mondta, amiben most egy 5 tonna per napos kapacitású próbaüzemet építünk föl Bangalore-ban. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Krenács László, a T-sejt Kft. Daganatpatológiai és molekuláris diagnosztikai laboratórium vezetője tartja meg a Modern patológia szerepe az orvosi diagnosztikában című előadását. Várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!